Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink és kedves nézőink, élőben jelentkezünk innen a Megafilm főhadiszállásáról, és azért jöttünk itt össze, hogy beszélgethessünk a Sereg című minisorozat két főszereplőjével, Csóris Balázzsal és Kamarás Ivánnal. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Szia, sziasztok.
Szervusz Andris, szervusztok, jó estét, vagy nem tudom, és köszönjük a meghívást.
Meséljetek egy kicsit arról, hogy hogyan működik ez egy színész életében. Fölhívják, van egy ilyen szerep, elküldik az egész forgatókönyvet, vagy elküldenek egy szinopszist, megkérdezik, hogy van-e hozzá kedved, katonai film, és akkor hogyan kezdesz ebbe a dologba involválódni? Gondolom az elején még minden nagyon gyanús, nem tudom mi ez.
Köszönöm, biztos, hogy rám gondoltatok?
Igen.
Honnan ástatok elő?
Igen. Akarod te kezdeni? Mert te régebb óta vagy szerintem involválva a történetbe.
Egyébként igen, és nagyon érdekes volt, hogy nekem filmes produkciók terén nagyon sok mindenben adta vissza a hitemet ez az egész produkció, meg tényleg.
De miért voltak olyan filmes produkciók korábban, ahol elvesztetted a hitedet?
Igen, nekem nem voltak túl jó tapasztalataim. Aha. Tehát ilyen utolsó pillanatban eltűnős produkciókból volt egy pár, ami így érdekes történet volt. És itt is az volt, hogy fölhívtak, ahogy mondtad. Szia, lenne itt egy szerep, amiben az a mókás, hogy én akkor még Kaposvár mellett laktam, és akkor így a szomszéd, hogy följönnél egy castingra? Az egy ilyen laza 500 kilométer, és így persze. Jó, följönnél még egyszer? Igen. És akkor így szépen alakul ki, és tényleg az összes rossz tapasztalat, tehát így minden följön. És úgy szépen alakul, és egyre biztosabb, akkor nem is tudom, azt hiszem másodszor vagy harmadszor voltam fönn, mikor találkoztunk mi, és akkor is ilyen, jó, akkor Iván lenne a partner, mondtam, hogy jó, akkor ott rögtön gyomorgörcs, izgalom, hogy
igen?
Egyébként ez akármennyire furán hangzik, mégiscsak a Kamarás Iván. Igen, tehát hogy nem, tényleg, tehát hogy oké, én láttalak Sirkánnak, és az ilyen...
Megijedtél remélem, kellőképpen.
Igen, és az, hogy
gyerekeket ijeszgetni akartam. Nem gyerekként, azért már nem gyerek voltál.
Ilyen tízes van köztük,
igen,
nem?
Kb.
Öt.
Igen. Szóval amikor én elkezdek az idősebb. Szóval amikor én elkezdek így ismerkedni a színházzal, amikor elkezdem tanulni, belenőni, vagy megpróbálni fölvenni ezt a tempót, tehát, hogy akkor a dzsungelben én látom, az menő volt. Tehát ilyen.
A gyerekeket, ott nem voltam a korra való, nem voltam a korra tekintettel, tehát ott inkább
nem mindenki korra
vér, ott az a gyerek, aki látta, az emlékszik rá.
Igen, az is, aki nem gyerek, sok, az is emlékszik.
Nem sok pelenka maradt szárazon.
Szóval, hogy találkozunk, és akkor itt szépen lassan kialakul, és lassan lesz fix, de aztán végül is biztossá válik, és akkor így elkezdesz rá szépen készülni, és akkor és az edzés, és katona.
Én várjál, végtem... a készüléssel várjunk még egy picit. Ezek szerint te lettél meg először? És most ezt erről a Lindát kéne megkérdezni, hogy fontos-e, hogy a főszereplő legyen meg először, de valószínűleg igen, és valószínűleg hozzá kell rakosgatni a többieket.
Igen, egy idő után kialakult, azt hiszem, hogy én fix lettem, amiben az volt a nagyon érdekes, hogy én nagyjából szerintem először az első, aztán az utolsó forgatási napra toltam azt, hogy nyugtával dicsérd a napot, hogy így szép meg jól hangzik.
Még de újra forgathatják az egész filmet valaki másra.
Igen, és kihagynak belőle engem.
De hogy... Még kivághatnak minden jelenetből.
AI.
Igen, és majd szépen ott regenerálnak. Szóval nagyon érdekes volt, hogy egészen azt hiszem, hogy az első forgatási napig én nem nagyon mertem elhinni. Uh-huh. És azt hiszem, hogy igen, tehát így nagyjából az elején úgy kezdett körvonalazódni, hogy én leszek. És ennek ellenére volt az, hogy még mindig nem vagyok benne biztos, még mindig nem merem elhinni, még mindig majd meglátjuk, hogy alakul ez. És aztán szépen azért kialakult.
És akkor így bejöttem én a képbe, mert ő már biztos volt, valószínűleg én azt már, na, szóval nem tudtam, mert Balázsra mi nem ismertük egymást, És akkor nekem csak annyit mondtak, hogy egy castingra kell menni, és elmentem, és Lindával már dolgoztunk a Mintaapákban, egyébként nem sok napot együtt, mert pont úgy jött ki, hogy viszonylag kevés napot forgattunk a Mintaapákról, azt kell tudni, hogy ott több rendező is volt, de hogy Lindával pont úgy jött ki, hogy nem, de sokszor beszélgettünk, és nagyon kedveltem a Lindát eleve, és amilyen, nem tudom, aki itt volt azon a beszélgetésen, ami nő is, hát egy ilyen rendkívül kedves cuki nő, picike, de nagyon, hogy mondjam, összeszedett, és rendkívül tekintélyt parancsoló tud lenni a kis termetével, meg azzal a kis nagyon cuki személyiségével, mert nagyon tudja, hogy mit akar. Na mindegy, ezt minél szeretjük benne is.
Nagy nem sokszor kérdezel tőle, igen.
Nem, tényleg, amit akar, az úgy van. Na mindegy, a lényeg, hogy és akkor találkoztunk, és a Balázsral kellett csinálnom a jeleneteket is, nagyon sokszor előfordul az, hogy castingokra olyan felolvasót hívnak, vagy olyan embert, akiről nem tudod, hogy ez most ő lesz, nem ő lesz.
Láttam, a partnernek.
Hogy igen, és láttam, hogy itt egy jó nagy darab srácról van szó, nagyon jó alkat, én mondom, nem ismertük egymást, és én nem tudtam róla sokat. És hát megcsináltuk a jeleneteket, azt érzékelhető volt, hogy tudtunk együtt muzsikálni, tehát hogy nem volt semmilyen kémiai probléma egymással. És aztán egyszer csak elkezdett ott, kaptam egy visszahívást, hogy akkor jó, még mindig nem küldték a könyvet, mert még mindig dolgoztak rajta, hosszan dolgoztak rajta, én csak annyit tudtam.
Bocsánat, mikor kapja meg egy színész a végleges forgatókönyvet?
Hát, ha megkapja a szerepet, kap egy könyvet, az már jó jel, mert az azt jelenti, hogy akkor most már közeledünk, ugye? Aztán a következő jel, hogy kap egy szerződést is.
Na jó, hát igen,
az is egy ráutaló magatartás. Ha már azt aláírod, és a másik is aláírta, az is, hogy még ott se végleges. Ha elkezdődik a forgatás, és már ott vagyunk mindnyájan, az tök jó, de még...
Mondom, még ott is már megtörténhet.
Azért mondom, hogy tényleg az első napról az utolsóra kell kötni a reményeket. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ezt engem is felhívtak, hogy akkor valószínűleg én lennék, és akkor még vártam a könyvet, és kíváncsi voltam rá. A jelenetek alapján, amiket kipróbáltunk együtt, azok jó jelenetek voltak, és azokat jól játszható jelenetek voltak, és jól megírt jelenetek voltak, és a Lindával, aki meg mondom, egy nagyon érzékeny, pontos vezető, külön jó volt ráhangolódni ezekre a jelenetekre. Az már akkor kiderült, hogy lehet finoman játszani, hogy lehet... nüanszokban gondolkodni, és ez nagyon pozitív volt. Úgyhogy így történt a casting.
Egyébként, és most akár ettől a filmtől eltekintve is, mennyire szólhat bele egy színész, ha már ő ugye megvan, és pláne egy főszereplő, abban, hogy kik lesznek a többiek? Tehát mondhatja azt, hogy figyelj, vele nem működik valami annyira, vagy ez nem olyan jó, vagy nem tudom, nyilván van olyan színész, meg nyilván vannak a világnak olyan pontjai, ahol van erre lehetőség, de mondjuk így általában Magyarországon van erre példa.
Nekem nincs ilyen tapasztalatom, viszont tehát ennél a produkciónál egyébként különösen, meg úgy rendszerint azért rá szoktak érezni, hogy nyilván nekik is érdeke. Ja, az egész produkciónak érdeke, hogy működjenek együtt a színészek. Tehát, hogy voltam már egy-kettő, de egyébként elenyésző számú olyan produkcióban, ahol így nagyon küzdesz a partnerrel, és így nagyon próbálod, és valahogy
de
nem jön össze.
De ez színpadon is.
Igen, tehát, ilyen, nem? Egyébként inkább színpadon volt az, hogy így nagyon, nagyon keresed, nagyon próbálod, és nagyon érdekes, hogy rajta is látod, hogy nagyon keres téged, és nagyon igyekszik, és nem.
De hát erre van a casting, és erre van a rendező, és erre van a casting direktor, hogy megnézzék, hogy a kémia hogyan működik. És általában a főszereplőhöz választanak nyilvánvalóan, mert hogyha most mi közöttünk nem működik a kémia, akkor valószínűleg engem cserélnek le, mert a főszereplő megvan, és a főszereplő nagyon fontos, hogy meglegyen, és egy 8 részen keresztül felrajzolt ívet muszáj lesz ábrázolnia, és hogyha ő benne találták meg azt, akit kerestek, akkor bizony hozzá fognak keresni. És más a szitu, hogyha ő a főszereplő, és más a szitu, ha más a főszereplő. Úgyhogy nyilvánvalóan ez így működik.
Most az a vicces, hogy ugye aki eddig hallgatott benneteket, az azt gondolja, hogy hát ti bajtársak, harcostársak vagytok, ami bizonyos szempontból igaz is, de hát hogy tulajdonképpen ti ellenfelek vagytok ebbe a történetbe, antagonista, protagonista, ha úgy tetszik. És azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy egy pár szóba elmeséljetek akkor, hogy miről szól a történet, vagy legalábbis a ti történetetek. Anélkül természetesen nagyon spoilereznénk.
Én igazából azt hiszem, hogy a érdekesebb a, a két karakter, hogy mennyire vagyunk nagyon hasonlóak, és mégis különbözőek. Tehát, hogy ők ugye két nagyon egyívású karakter. Tehát, hogy két alfa, két iszonyatosan penge ember, vérprofi szakember, és nagyon erős jellem mind a kettő.
Két katonáról van szó.
És két katonáról van szó, nyilván ezredes és alezredes rendfokozatban. És mind a kettőnknél megvan az, hogy ugye ugyan van egy közös sérülésünk, egy közös helyzet, amit nekünk nem sikerül megoldani, és annak elég nagy ára lesz, és gyakorlatilag egy ilyen, pont amit mondtál, ez a, hogy Lindával lehetett nüanszokon is dolgozni, sőt, hogy egy nüansznyi különbségen feszül gyakorlatilag hat rész végig, meg a két ember. És szerintem pont az, hogy nagyon hasonlóképpen próbáljuk megoldani, nagyon erős jellem mind a kettő, és nyilván mind a kettő nagyon megy a maga igaza után.
És annyira érdekes, hogy ezt szoktam mondani ezzel a szereppel kapcsolatban, hogy te vagy a negatív. Én nem érzem azt, hogy én negatív szerepet játszanék, mint hogy az életben sem feltétlenül vagyunk pozitívak vagy negatívak, hanem emberek vagyunk, tévedhetőek vagyunk, hibázunk, és bizonyos szituációkon így-úgy verjük át magunkat, és a hozzánk tartozókat. Az, hogy én hogyan élem át a saját traumámat, vagy hogy jutok rajta túl, vagy hogyan viszem érvényre, hogyan juttatom érvényre az én céljaimat és az én érdekeimet, az lehet, hogy pont az alattam beosztott, egyel alattam beosztott katonatisztnek nem jó. Tehát nem az ő érdekeit nézem, hanem a saját érdekeimet nézem, plusz azokat az érdekeket, amik még velem kapcsolatosak, vagy amit én fontosnak tartok számomra. És nyilvánvalóan, mivel ő egy másik alfa, aki úgy fiatalabb, mint én, és még nagyobb is, akkor lehet, hogy egy kicsit úgy oda, picit oda tapos az ember, ahol a másiknak fáj. De ez azért oda-vissza működik, ez a történet.
Egyébként valahol. Nagyon érdekes, én nagyon szeretem a magyar nyelvet, és azt szerettem egyébként az összes jelenetünkben, és szerintem az elsőben már sikerült már a castingon elkapni, hogy ők soha nem voltak ellenségek, ők ellenfelek. Tehát, hogy, és ez egy teljesen más hozzáállás mind a két embernél. És a másik, ami szerintem nagyon szépen működött egész végig, amit mondtál, hogy mind a kettő győzni akar, és mind a kettő katona, és mind a kettő a szószoros értelmében is harcedzett.
De ott van egy dolog, és mindannyiunk élete, ugye van egy profi életünk, a szakmánk, nem csak szakma, mert mi olyan hivatást űzünk, ami nem szakma, hanem hivatás. Ugye? Tehát van igen, ilyen az orvos, a pap, a művész, és nem tudom.
A gyógyszerész.
Mi ide keveredtünk, és ez a mi hivatásunk. Ugyanúgy, ahogy a honvédségben dolgozó ugye, szakembereknek is, és ugye is van egy magánéletük. Na most ez a magánélet hivatás, ez egy örök konfliktus.
Igen.
Mindenhol. Tehát ugye ez olyan áldozatokat, áldozatokat kíván, ami nem egy hétköznapi szakmának a
igen, nem tudod lerakni négykor. Tehát nem az van, hogy köszönöm lerakni, szépen, végeztünk.
Így van, nem tudod, és nem is akarod lerakni, mert gyakran vetekedik a kettő egymással, hogy a magánélet,
mert a lényed
vagy, pedig
az.
Vagy pedig a hivatásod. Hiszen te vagy maga az az ember, akit ezt a passziót űzi. Ezt mi akarjuk csinálni, nekünk ezt csinálnunk kell. Magyarul, hogy a magánéletet hogyan és mikor vetjük ennek alá, és hogyan próbáljuk meg ezeket a csorbákat kiküszöbölni, vagy kiélesíteni, vagy hogy mondjam, jóvá tenni néha azt, hogy nem vagyunk otthon. Hát ezek mindig döntések, és ugye azok a profik, akik általában az életük nagy részét a professzionális mezőn töltik, nem mindig annyira profik, és nem mindig tudják a lehető legjobban kezelni a magánéletüket. Úgyhogy van az a pont, amikor bele kell állni a magánéletedbe, és azt kell, hogy mondjad, hogy nekem igenis ez az érdekem, de nem mondom ki, de most mégis ez az oka, és ezt már egy két férfi egymással már meg se tudja beszélni, mert ugye ez egy becsületbeli ügy.
Meg ez a tudat, hogy én, és te is tudod, és akkor nagyokat hümmögünk meg, bólogatunk, és igen, és
hát
valahogy
hányszor van olyan, csak hogy a nem tudom, hogy az ember, nem tudom, egy taxissal összeveszekszik, és akkor ott majdnem
vérre
megy a dolog, aztán...
Hányszor van ilyen, Iván?
Hát nem tudom. Hát van ilyen, nem? Hogy na mindegy,
az utóbbi szilveszter, napot, premier, igen.
És ott van, nem tudom, két meglett ember, és akkor a végén ott, jaj, ne haragudj, és az egyik azt mondja, hogy bocs, én hülye voltam, és akkor a másik is azt mondja, hogy lemegy a...
Én is hülye voltam, ne haragudj, tudod, hogy ez olyan ritkán esik meg, mert két férfi egymásnak feszül, és akkor maradunk abból, hogy de nem, de te, de nem, de te, de nem, de... És így évek tudnak eltelni egyébként. Nem igen, tudom, te tapasztaltad-e.
Kék vagy piros, hogy vagy kék persze, vagy piros, persze. És veszekszünk egy zöld cuccan.
Igen, de visszatérve még arra, amit előbb mondtál, illetve egy kicsit reflektálva erre is, hogy színészként most negatív figura, vagy negatív szerep, de te azt mondtad, hogy nem negatív, de mindenképpen azonosulni kell vele, meg kell őt értenem? Tehát ez kicsit olyan, mint az ügyvéd, akinek tulajdonképpen a védence az de a védence, tehát ő
ez
ő
olyan, olyan érdekes, igen, hogy attól még, hogy a bűnös az apád, vagy a nem tudom kid, vagy a szereped.
Igen, igen, a szereped.
Ugyanolyan rokoni kapcsolatban vagy a szerepeddel, mint ahogy egy családtaggal, meg hát tulajdonképpen te magaddal. És az egyik éned, az éned egyik részét vagy részeit használod fel. És azért mondom, hogy amikor nagyon sokszor a színházban főleg tapasztaljuk, hogy te játszod a negatív szerepet, és akkor jön a szervusztok. Igen.
Lemégyezted.
És akkor lemélyíted a hangodat, és gonoszt játszol. Nem ilyen egyszerű az életben. Nem tudok olyan embert mondani feltétlenül a saját környezetemben sem, akit én gonosznak tartanék feltétlenül, ha csak nem most köztörvényes bűnözőkről beszélgetünk, legos. Vagy olyanról, akinek patológiás meg eset, vagy
unalmas pszichiátri. Is lenne egyébként.
Tehát úgy az élet sem fekete-fehér. Tehát érdekek vannak, személyiségek vannak, élethelyzetek vannak, életkorok vannak, olyan hullámok csapnak össze néha az életünkben fölöttünk, hogy kénytelenek vagyunk reagálni, ki így reagál, ki úgy reagál, ki elveszti, ki megtalálja, szóval annyira érdekes az élet.
Meg nyilván, tehát hogy feszeget minden sorozat, minden film, minden művészi alkotás vagy dráma feszeget igenis morális, meg emberi kérdéseket, de hát, hogy a Róma és Júliában most a Montagu karosszak, vagy a Capulettek?
Kik a rosszak? Mind a
és
kettő.
Akkor így azon, hogy és nyilván ott feszül, hogy adott nekünk két szerelmes, meg két család, aki háborúzik, és, de ott is az van, hogy az is teljesen megérthető, hogy te normális vagy, ez egy Montagu. A jó Isten áldjon
de az
meg.
Igazságokat kell megtalálni valószínűleg a szerepben is.
Igen.
Meg a történetben is. Tehát, hogy kinek van igaza, és néha az se számít. Az se számít, hogy kinek van igaza, és vannak vacak igazságok is, amiket meg aztán hiába van igaza, tényleg nem érdekes. Ennek a karakternek is igaza van szerintem a saját szempontjából.
Abszolút.
És neki is igaza van, és ő is hibázott, és ő is hibázott. És valahogy...
De egyébként nem lenne izgalmas az egész.
Nem lenne konfliktus. Valahogy ezt a hibát helyre kell hozni. De sokat topog két férfi, amíg...
És egyébként nagyon érdekes, múltkor láttam, azt hiszem, hogy Scorsese, de nem biztos, hogy ő mondja azt, hogy egy ember és egy karakter jelleméről sokkal többet elmond az, hogy hogy próbálja elfedni, milyen módon próbálja elfedni az érzéseit, mint az, hogy hogy játssz azt, hogy mit él. Hogy ő szomorú, hogy dühös, vagy nem tudom, hogy sokkal többen te elmond egy ember jelleméről, hogy hogy próbálja meg elfedni azt, amit érez.
Hát a másod, igen.
És itt is az van, hogy a két karakter hogy próbálja meg ugyanazt a problémát megoldani.
Hát, de ugyanakkor el is fedni, mert azért valljuk be, a seregben vagytok, egy katonaságban, tehát ami nem az érzelmekről kéne, hogy szóljon, ugyanakkor hát mi másról is szólhatna ez is. Balázs, mondtad a felkészülést.
Igen.
És nyilván itt van katonai film, bevetés van, vagy elmesélhet, hogy mi az a desszantolás, mert azt tudjuk, hogy hallottuk már azt, hogy desszantos, desszantolás, igen. Meg ilyenek. Nyilván erre kellett gyúrni, kellett fizikailag építeni, látszik, igen, abszolút az eredmény, de te is nagyon jól nézel ki, van abszolút.
Teljesen,
és ezt még csináljátok egy kicsit. És mi megnézzük.
És azt csináltuk egy fél évig.
Igen. De hogy nyilván van egy másfajta felkészülés is, tehát ez kell egyfajta, nem tudom, vannak erre jó szavak, de most már a divatos szó az a mindset, tehát hogy tényleg úgy rakod rendbe az agyadat, hogy egy ilyen dologra képes legyél, és hát nyilván van ennek tényleg a fizikai mellett egy olyan fajta, hogy mondjam, tehát az ember azért, hogyha elmegy egy forgatásra általában, akkor elmegy, hazamegy. De azért ti rendesen benne voltatok a dolognak a sűrűjében, hiszen egy igazi bázison voltatok, igazi katonákkal körülvéve, annak azért mindig más a hangulata, mint hogy egy díszletben, vagy csak egy díszletben lenne az ember.
Nagyon érdekes, említetted az előbb, hogy ugye a seregben vagyunk, és hogy ott nem működnek, vagy ezek megpróbálhatok kikapcsolni.
Hát ez az igen, amit az Iván mondott, hogy el vannak fedve. Vagy
nekem az volt, igen, de hogy nagyon érdekes az, hogy amellett, hogy mind a kettő fedi, nekem például nagyon jó tapasztalat volt a forgatás kapcsán, és a szerep kapcsán, és meg tényleg az összes konfliktusunk kapcsán is, pontosan tudod, hogy mit fetsz, nem tudod kikapcsolni az érzést. És nagyon érdekes konfliktust hoz létre, hogy megpróbálod elrejteni, amiről te is pontosan tudod, hogy az most harag, az most bánat, az szégyen, az bűntudat, egy iszonyatosan erős érzelmi állapot, ő is megpróbálja valahogy elfedni, de mind a ketten érezzük a másikon, és ez szerintem emberileg is nagyon izgalmas, hogy nem tudod kikapcsolni, sőt, ha már ugye tényleg az van, hogy 2024-et írunk, ami az AI és hasonló cuccoknak a kora.
MI. Hogy,
bocsánat, MI, magyarul, mindset. Mindset és
intelligencia.
Igen, igen, értem.
Vagy csak szóval, nekik mondom, hogy...
Mesterséges intelligencia.
MI.
Szóval, hogy a mesterséges intelligencia az AI korát éljük, és szerintem...
Artificial intelligence.
Imádom.
Bocsánat.
Semmi baj. Szóval, hogy... Tüdüttük. Szóval, hogy pont az emberség az, pont az érzés az, amit egy... Azzal együtt, hogy néztem egyébként egy amerikai podcastet, amiben a Google-nek az egyik fejlesztő mérnöke azt mondta, hogy a gép is tud érezni. Mert lehet, hogy a matematikai alapon számolja ki, hogyha rosszul csinál valamit, akkor te kikapcsolod, azaz elpusztítod. De hogy amit én tapasztaltam a forgatáson, és egyébként azokkal a katonákkal is, akikkel volt szerencsénk együtt dolgozni, iszonyatosan fontos az emberségük, és pontosan az érzés képessége. Mert olyan erő és olyan hatalom van a kezükben, tehát, hogy ő megnyom egy gombot, vagy meghúz egy ravaszt, olyan erő szabadul el, amit muszáj tudnod emberként kezelni. És ahhoz muszáj érezned, mert muszáj érezned a felelősséget, muszáj érezned a fájdalmat, muszáj érezned azt, annak a súlyát, hogy azzal, hogy te ülsz egy, tök mindegy, hogy 5 tonnás, 10 tonnás, 20 tonnás harci járműben, és te ennyit csinálsz. Megnyomsz egy gombot, az egy ház, egy fél falu, az bármi.
Igen, csak azért egy olyan helyzetben, amikor helyzet van, éles helyzet van, akkor mindenki élesedik. és nem azon a szinten tudsz és kell dönteni, mint amikor a normál szinten
akkor
vagy, hanem,
ugye,
hanem van egy sokkal élesebb, sokkal jobban felnagyított helyzet, és abban kell döntened, ami egy különösen nehézen, meg megnehezít az ítélőképességet.
Egyrészt is, másrészt meg ugye iszonyatosan gyors.
Nagyon gyors.
Tehát, hogy az van, hogy...
A döntésig is.
Igen, azért mondtam, hogy gyakorlatilag a főiskolai osztályfőnökünk mondta, hogy háborúban minden szó végszó.
Igen, ez így van.
Igen. És hogy igen. Tényleg az van, hogy gyakorlatilag olyan, és tényleg csak annyi, hogy megnyomod a gombot, vagy nem nyomod meg a gombot, erre van 2 darab másodperced, úgyhogy le kell pörgetned, hogy A verzió X élet minusz B verzió Y élet minusz plusz, és ennek milyenek lesznek a következményei a te és mindenki más életére.
Egy másodperc kihagyás, vagy néha csak másodpercek töredéke, és ott tényleg emberéletek múlnak ezen, vagy dőlhetnek el.
Világos, de ti tulajdonképpen olyan emberekkel találkoztatok, meg találkozhattatok, akik hát ennek a képességnek a birtokában vannak, hogy egy éles helyzetben is tudjanak remélhetőleg jól dönteni. Mi az, amit még, folytasd nyugodtan, csak hogy mi az, amit letudtok, tehát hogy nyilván ott igazi katonák, igazi ezredesek, igazi parancsnokok.
Amit én tanultam tőlük.
Igen, hogy mit tudtok levenni tőlük.
Amit én tanultam tőlük, és szerintem nekem például ennek a sorozatnak, meg ennek a karakternek, ez az egyik legnagyobb tanulsága. Nem tudsz effektív jól dönteni. Egyetlen dologért tudsz felelősséget vállalni, hogy ott a lehető legjobbat, amit te ki tudsz hozni, és számolsz azzal, hogy az nagyon-nagyon sok mínuszt hoz a te életedbe, és akár adott esetben nagyon sok másik ember életébe. Mert ha elkezdesz abba belepörögni, tehát hogy, amit az előbb beszélünk, ha elkezdesz abba belepörögni, hogy akkor most hogy döntök jól, úgy, hogy csak jó származzon belőle, akkor 1-2 meghaltatok. És ott muszáj hoznod egy döntést. És hogy nekem igazából ez volt a tanúság, hogy nem tudsz jól dönteni. A lehető legjobban próbálsz megdönteni, ahogy emberileg tőled telik.
Ezek azok a szakmák, ha hivatások, ahol amin emberéletek múlnak, mint az orvos is.
Igen, igen.
Hogy ott is van egy döntés a kezében, és ott van a jóisten, és akkor meglátjuk, hogy a műtét jól sikerült, a beteg meghalt, szóval, hogy...
Igen. Na jó, és mit tanultak a katonák tőletek?
Hát, hogy milyen jól kell
fölgyűrni a...
Mit?
Az ingója. Az ingója, tudod,
az ingója.
Fontos. Amit egyébként nem szabad.
Igen. Kettőt vagy hármat gyűrsz a gyakorlónak az ingóján, igen. Nagyon érdekes nekem, az a nagyon nagy szerencsém, én jóba lettem a tataiak közül néhány katonával, és ma beszéltem az egyikükkel, és végtelen megtisztelő érzés az, amikor azt érzem, hogy ott van egy ember, aki tényleg mérhetetlen mennyiségű poklot látott, és ő fölhív engem csak azért, hogy beszélgessünk egyet. Hm. És hogy neki valamilyen fura módon azt érzem, hogy jó érzést tud adni az én létezésem, vagy az, ahogy én látom a világot, vagy igazából nem is tudom, hogy mi. Uh-huh. De hogy nagyon, nagyon megtisztelő az, hogy így föl, szia, hogy vagy, és csak így beszélgettünk.
A Balázs, bocsánat.
Mondd, nem ennyi.
A Balázsnak jóval több tapasztalata van, mert azért az egész forgatáson jelen volt.
Mennyi volt? 77 nap?
77 nap.
Abból te 77 napot forgattál,
hát nem egészen 50 valamennyit, de aha, hogy azért nagy részt de azért ott voltam. Nagyon,
ott volt végig, tehát is ő minden részében jelen volt. Ugye az én szerepem az egy regiszter, az egy része a történetnek, az egy szála a történetnek, de az ő személyén keresztül, vagy az ő figuráján
meg
keresztül
stratégiai vagy, tehát hogy az nagyobb egész, távon
az egész, nézed. Az egész sorozatot. Tehát végülis ő az, aki keresztül viszi a nézőt, az ő személye az, aki végigviszi, vagy az ő személyén keresztül látjuk ezt a történetet, úgyhogy neki sokkal több tapasztalata van ebben. Szerintem talán a felkészülésben is sokkal, abból is egy nagyobb szeletet kapott, de azt tudom, hogy azok a jelenetek, amivel mi részt vettünk, és amik a olykor katakombában itt-ott-ott eltöltöttünk egy pár napot menetfelszerelésben, különböző éjjellátókkal és sisakokkal, és különböző
ugorjatok le, fegyverekkel. Újra!
Szóval azért az úgy ki, az emberpróbáló volt, és sokszor, hát ezek azért nyomasztó helyszínek, ahol az embernek dolgoznia kell, olyan körülmények között, amik nem feltétlenül minden másik sorozatban adódnak, vagy minden másik munkában adódnak, és hát nem színházi körülmények, és nem hotel körülmények. Úgyhogy azért ott egy picit belekóstolhattunk. Amikor eleinte az ember elkezdtünk ugye bejárkálni, mert először fölvettünk a jeleneteket, amik civil jelenetek voltak, és különböző külső helyszínekben, civil ruhákban voltunk, akkor a hideg ellen küzdöttünk, mert azért volt egy-két, ugye télen is forgattunk, volt a külsők is, azért ez mindig egy kihívásos történet. A forgatás nem olyan, mint ahogy a közönség elképzeli, hogy lejátsszuk a jelenetet, és akkor az nagyon izgalmas, hanem nagyon sokszor játsszuk le a jelenetet, hol innét, hol onnét, hol amonnét, akkor ki kell menni, ott vagyunk egész éjjel, akkor
nem vagy éles.
Rohadt hideg van, másnap dolgod van, előző este is dolgod volt, ugye nem éjszaka, az ember nem úgy van, hogy mondjam, koordinálva agyilag, hogy ott olyankor a legélesebb, tehát azért fáradtsági szintek is vannak, nagyon sokat kell várni, ülni, elalszol közben, nem tudom, szóval unalmas mondjuk úgy helyenként egy néző számára, egy civil számára egy filmforgatás. És akkor utána jöttek a katonai jelenetek, és akkor bevonultunk Szentendrére, és onnantól kezdve azért most ugye mindenki kihúzta egy kicsit jobban magát, mert hogy jött a jelmez, vagy jött a ruha, az uniform is, és az egy, adott egy tartást. És utána az embernek úgy kezdett úgy bevillanni, hogy ja igen, de érdekes, hogy gyerekkorunkban hány katonás filmet láttunk, de érdekes, hogy az első játéka a kisfiúnak az kard. Egyik első, vagy a kard, vagy a pisztoly, és hogy én is mennyit küzdöttem, hogy kapjak egy ilyen rohamsisakot gyerekkoromban, anyám még Oroszország voltak, és hoztak egyet, és akkor én azokkal ott összéltem meg. Az álmaimban ugye néztem a filmeket, és az álmokban a háborús, a katonás álmok, ami ki tudja, hogy előző, visszatérő előző életek, vagy nem tudom, vagy esetleg filmélmények elevenednek meg, vagy csak a fantáziát köti össze, de hogy eszedbe jut mindez, és akkor ott hirtelen ez a katonásdi az úgy fekszik, és akkor mész, és hirtelen ezredes vagy, minden átmenet nélkül.
És tessék, és ezredes.
Akkor igen, és akkor mész, és akkor nagyon jó, de aztán jön a bevetés, és akkor úgy rájössz, hogy aha, hát azért ez nem fenékig tejfel, tehát hogy azért igen, de azt a cuccot azt el is kell vinni, az a tiéd, azt össze kell szerelni, azt meg kell tanulni, szétszedni és összerakni, és aztán most már rajtad áll a világ szeme, mert lent nem mindig van fűtés, mert hűvös van, mert nyírkos, mert ez, és egy ilyen körülmények között van, amikor nekik bevetésük van, és ott vannak, és élesben amellett, hogy az ő, hogy hívják, éles lőszer van természetesen, tehát ez a nem mindegy, hogy most az az éles lőszer az valakit eltalál, vagy őt eltalálja.
Mármint az igazi katonák hiba.
Az igazi éles helyzetekről beszélgetünk,
be, persze.
És arról, hogy mi ezt eljátsszuk, az is egy, mit beleéljük magunkat természetesen.
Meg az, hogy tehát nekem például nagyon érdekes élmény volt a pisztoly, játékpisztoly nyilván van a kezünkben. Voltam már lőtéren, lőttem már.
Meg hát színházban is gondolom azért.
Igen, ott egyébként nagyon érdekes, hogy kevesebbet, mert ott ugye nagyon zárt a térenek, azért van hangja. Tehát, hogy bármilyen, akármennyire vaktöltény az elsül, az fülsüketítő.
Olyat szól a katakombában, hogy olyan nyomásra van, szóval hát, azt is érzed, hogy hiába vaktöltény, de akkor is azért úgy...
Igen, tehát, hogy máshogy működik, meg... Igen, tehát, hogy más a mechanikája, mint az éles lőszernek, de gyakorlatilag akár a katakomba, akár egy lépcsőház, vagy akár bármiben, tehát, hogy elsül egy ilyen fegyver, az gyakorlatilag úgy működik egy lépcsőház, mint egy ilyen gitárnak, vagy bármilyen hangszernek,
persze,
a teste,
persze,
irdatlanul felerősíti. És hiába adott esetben egy színházban, egy nagyobb térben, az akkorát szól, hogy valami egészen elképesztő. De maga a tény, hogy így a kezedbe veszel egy karabélyt, és rögtön az van, hogy beugrik, és amit te is mondtál filmekből, hogy ne tartsd az ujjadat a ravaszon, és rögtön így fölé húzod oldalra. Ha esetleg nem, akkor vannak ott hivatásosok, meg van nekünk katonai szekértőnk, és mondja, hogy nem, fölötte. És megérezni azt az erőt, hogy az egy karabély. És meghúzod azt a ravaszt, akkor már egy lepattanó lövedék olyan kárt tud tenni, 5 méteres körzetben, amivel nem akarsz számolni.
De amellett, hogy nem volt nálatok nyilván éles fegyver, hiszen fegyvermester van, és ezek preparált dolgok, most a közönség kedvéért mondom. Azért is volt elképesztő az a hollywoodi baleset, ugye nem olyan.
Azt nem is tudom, hogy történt. Tehát ahány emberen az keresztül megy egy ilyen fegyver.
Ez elképesztő. Na mindegy, de azon túl volt-e más, amit sikerült preparálni, vagy könnyíteni a ti felszerelésetekben, vagy minden, amit hordtok, az ugyanaz volt, amit a...
Egy picit azt hiszem, hogy a mellényünkben a Kevlár
és nem kerámia betét volt, ha jól tudom, ugye egyszer például?
Igen, de hogy azért, ott is az van, hogy akkor nekünk nem 18 kiló, hanem 12, vagy aha, valami, de, ja, hát szóval,
így.
Hogy...
Így is volt súlya, de az tény, hogy az eredeti menetfelszerelés az nehezett, tehát mi könnyítettet kaptunk. Aha. Viszont ugye azért van egy olyan, hát nem hátulütő, de egy olyan tény, hogy azért a hadseregben mindenki magára. És aztán mi előbb-utóbb mi is magunkra igazítottunk mindent, mert az első
alkalommal,
amikor nekem a fejembe nyomták a sisakot, konkrétan 5-10 perc múlva le kellett rángatnom a fejemről, vagy le kellett rántanom, mert azt éreztem, hogy megbolondulok, ha még egy percet tovább van fent, és akkor így mondták, hogy de figyelj, hát állítsd be a fejedre. És akkor mondtam, ja, ezt lehet állítani? Azt mondja, persze, ezt ki kell venni, ez nem biztos, hogy neked. Én mondom, hát ha azt kiveszem, akkor már rögtön nem itt nyomja a halántékomat, de teljes tiszta erőből, amit először még nem veszel észre, mert először még fölrakod, az még úgy elbírod. De egy idő után, amikor itt egy ilyen nyomás van a fejedben folyamatosan, egy 5. perc után, vagy 10. perc után azt érzed, hogy megőrülök. És ez szép lassan eltartott egy ideig, amikor magunkra tudtuk állítani tulajdonképpen a teljes szerelést, és hát nekik arra nem beszélve, hogy amikor elindulnak ugye egy menetfelszereléssel...
Akkor van a része, hogy 50 kilós zsák.
Van egy 30-50-70 kilós zsák, vannak különböző, meg hát, hogy mit viszel magadon, mert mennyi időre ment.
Mi a beosztás?
Csak az önmagában, hogy te egész nap menetelsz ezzel a zsákkal a csukjás izmodon, vagy a válladat rángatja, hát ott konkrétan szerintem a vér teljesen kiszorul a végtagokból, és ott én nem is tudom, hogy ez hogyan lehet. Hát ők is panaszkodnak nyilvánvalóan, hát pedig ők harc edzettek, úgymond, és ez a...
De ugyanez, hogy egy egyeüs, vagy egy tényleg az, akinél nagyobb a menetfelszerelés, az tényleg az van, hogy ő egy ilyen 30-50 kilót, és akkor mondjuk egy olyan kötésű csávó, mint én vagyok 115 kiló, és akkor ő még arra egy 50, tehát ő 160 kilóval sétál.
De van 70
emeletre föl, emeletre le, 50 kilométerrel arrébb, és akkor sétál.
És azt egész nap viszed magaddal, és akkor letáboroztok, és akkor... Na, és azért otthon felejtettem.
Nincs valami öngyújtó.
Figyeljetek, órákig hallgatnánk meg titeket, de lassan elfogy az időnk. Nagyon fontos kérdés, ugye a Lindáikkal beszélgettünk, a rendezővel és Dorottyával, a producerrel, és hát elmondták, hogy nincs kizárva, hogy folytatódik a sorozat, és ha jól tudom, a vége is úgy van lezárva, hogy akár nyílhat is még újabb epizódokra lehetőség. Ha újra csengene a telefon, mit mondanátok?
Én imádtam. Tehát, hogy nálam biztos igen.
Ez egy nagyon jó kaland volt, és én sokkal többet kaptam tőle, mint amire számítottam. És színészileg is sokkal, hogy mondjam, több lehetőséget rejtett, mint azt így először talán gondoltam volna. Tehát nekem is igen, tehát nagyon-nagyon pozitív, és nagyon-nagyon igényes, és nagyon szép munka volt.
Én nagyon szerettem csinálni.
Köszönjük a lehetőséget.
Ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Kamarás Iván, Csolis Balázs. Nagyon jó munkát kívánok nektek, és köszi még egyszer.
Erőt, egészséget!
Köszönjük szépen, erőt, egészséget nektek!
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.